Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, az ige hirdetés alapigéjét Lukács evangéliumából fogom felolvasni a kijelölt szakaszt, 14. fejezet első 11 versét a következőképpen. Amikor egyszer szombaton bement Jézus a farizeusok egyik vezetőjének házába ebédelni, azok figyelték őt. Íme ott egy viszkoros ember került elébe. Ekkor Jézus megkérdezte a törvénytudóktól és a farizeusoktól, szabad-e szombaton gyógyítani, vagy nem? De ők hallgattak. Erre megérintette a beteget, meggyógyította és elbocsájtotta. Hozzájuk pedig így szólt. Ha közületek valakinek a fia vagy az ökre szombaton esik a kútba, vajon nem húzza-e ki azonnal? Nem tudtak erre mit felelni. Azután egy példázatot mondott a meghívottaknak, amikor látta, hogy válogatják a főhelyeket. Ha valaki lakodalomba hív, ne ülj a főhelyre. Mert lehet, hogy nálad érdemesebb embert is meghívott, és ha oda megy hozzád, aki meghívott téged is, meg őt is, és így szól, engedd át neki helyedet, akkor szégyen szemre az utolsó helyre fogsz kerülni. Hanem ha meghívnak, menj el, ülj le az utolsó helyre, hogy amikor jön az, aki meghívott, így szóljon hozzád, barátom, ülj feljebb. Akkor becsületed lesz minden asztaltásod előtt. Mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Eddig Istennek írott igéje, foglaljunk helyet. Kedves testvérek, annyi minden van ebben a mai igehirdetési alapigében, hogy félek nem fér bele egyetlen egy igehirdetésbe, hogy mindezt kibontsuk, úgyhogy kicsit szelektálni fogok az irányokból, amik felé el lehet menni. Az elején, ha szabad, akkor kitérnék arra, hogy miért volt fontos annyira a zsidóknak ez a szombati nap, és ennek a megtartása. Mert azt gondolom, hogy az egész viszkóros meggyógyítása történet megértése szempontjából elengedhetetlen, hogy értsük, hogy mi a sabat ünnepe, amit mi 21. századi keresztények már nem ülünk és nem tartunk, holott a korai keresztények, Péterék és a többiek még megtartották külön. A teremtés története azt mondja, hogy az Isten a 7. napon már nem teremt semmi újat, hanem a pihenésével megáldja és megszenteli a teremtett világot. Ez a sabat ünnepe a szombat napja, és ebből logikusan az is következik, hogy a 7. napja nem a vasárnap, hanem a szombat. És itt egy pici időzavarban azt gondolom, hogy vagyunk sokszor a 21. században, mert amikor elkezdjük hétfőn a munkát, akkor kivéve akik nagyon szeretik a munkájukat, mindenki más a hétvégét várja. Ami a szombat-vasárnap sokaknak a fejében. És akkor itt egy zárójelet hadd nyissak. A kereszténység sosem a hétvégét ünnepelte, hanem mindig a hét első napját ünnepelte, mert az Úr a hét első napjára víradólag támad fel. Ez a vasárnapi ünnepnek az alapja. Minden vasárnap egy pici húsvét, amikor mi az Úr feltámadását ünnepeljük. És akkor visszatérve a zárójel után a sabathoz. A babiloni fogság utáni zsidóság nagyon erőteljesen elkezd ragaszkodni a pihenés napjához, mégpedig azért, mert azt gondolják és úgy vélik, hogy a saját istenképűségük és hitgyakorlatuk úgy rajzolódik ki rajtuk, hogyha ők is idézőjelben megáldják a 7. napot. Tehát az Isten képére nem végeznek semmilyen munkát, hanem az Isten áldásába csatlakoznak be azzal, hogy eltöltenek egy egész napot az Istennel való közösségben. Én nagyon örülök, amikor minden vasárnap látom a testvéreket, legalább egy órára a héten, de azért megvan annak a maga csodája, meg szépsége, hogy a zsidók eredetleg úgy gondoltak, hogy egy egész napot töltsünk az Istennel. Elgondolkodtató a 21. század rohanása szempontjából, hogy az eredeti gondolat az ez, hogy egy egész napot töltsünk az Istennel. Viszont Jézus korára ez a sabat ünnep nagyon betonkemény szabályok közé merevedik be. Az ortodox zsidók a mai napig számolják azt, hogy sabat napján mennyit léptek, mert 100-nál többet nem szabad lépniük. És ebben mindennek bele kell tartoznia. Sabat napján nem szabad semmilyen munkát sem végezni, kivéve az életveszély, mert hogy minden az Isten áldása körül kell, hogy forogjon. És így csatlakozunk be mi a történetbe, hogy van egy sabat napi vendéglátás a farizeusnál. Valószínűleg ezen van egy alamizsna osztás is, hiszen itt van a viszkóros, aki beteg. És Jézus egyből belekérdez a szabályok közepébe a farizeusoknak, hogy szabad-e szombatnapon gyógyítani. A gyógyítás ugyanis munka. Igen, ám csak, hogy a gyógyítás hátterében álló embertársi könyörület és szeretet, az meg az isteni tulajdonságok egyike. Most akkor mi van? Gyakorolható-e az Isten szeretete és könyörülete munkaképpen szombatnapon, mikor az Isten áldása a szombat napján úgy jelenik meg, hogy ő is megpihen a hetedik napon? És az az izgalmas, hogy az Istenben egyébként ez nem mond egymásnak ellent, de ahogy mi az Istent tudjuk értelmezni, az sokszor ellentmond így módon egymásnak. És a farizeusok hallgatnak. Nem mernek választ adni egyébként, és ennek az az oka, hogy azért nem mernek választ adni, mert onnantól kezdve, hogyha adnak erre a kérdésre egy támogató választ, akkor onnantól kezdve megkérdőjeleződik az, hogy na akkor a munkának a fogalma hogyan fér bele a sabatnapjába. Ha meg adnak rá egy nemleges választ, akkor onnantól kezdve megkérdőjeleződik az, hogy ők, a farizeusok, az Isten törvényének kutatói és nagy tudói, azok mennyire értik az Isten szeretetét és irgalmát. És Jézus meggyógyítja a viszkórost. A gondolkodás nélkül. És itt kezdi gyakorlatilag lebontani azokat a falakat, amiket a zsidó vallás a saját hit gyakorlata köré emel a korabeli vagy a korabeli zsidóságban, és elkezd nagyon szeretetteljesen, de végtelenül drasztikusan szembe menni az emberi gondolkodással. Teológusok között jár kell egy vicc, papok, lelkészek, teológiai tanárok szokták néha mondogatni egymásnak, nem azért, mert annyira csattanós a poén, hanem azért, mert egy kedves figyelmeztetés van benne. A vicc pedig így hangzik, hogy mit csinál az Úr Jézus, hogyha szabad ideje van. Krisztológiai műveket olvas. Tehát azt, hogy mi mit gondolunk róla. És az egészben az a figyelmeztetés, hogy sosem az a kérdés igazából, hogy mi mit gondolunk az Istenről, meg a Krisztusról, hanem az a nagyon fontos, hogy az isteni nézőpont a mi életünkről pontosan hogyan fogalmazódik meg. Hogy az Isten szeretete mennyire tudja újra írni a mi gondolkodásunkat, a mi elképzelésünket, a mi életről való felfogásunkat. Mennyire tudunk kötődni ahhoz a szeretethez, ami nem ismer korlátokat. És akkor itt fogalmazódik meg az a kérdés ebben az egész történetben, hogy mire való akkor igazából a szombat. De ehhez 21. századi keresztényként rakjuk nyugodtan hozzá, hogy akkor mire való a vasárnapi istentisztelet. Mire valók a mi keresztény tradícióinknak a keretei? Mire valók a liturgiai megszokásaink? Hogyan le kell, vagy kellene használni az imádságos életünkben és a hívő életünkben ezeket a kereteket? Mert ezek keretek, de ezek mire valók? És azt gondolom, hogy itt két dolgokról kell beszélni. Az egyik az, kedves testvérek, hogy az ember az általánosságban véve úgy működik, hogy alapvetően kategóriákat állítunk fel. Mi megfogalmazzuk a magunk érzékelési alapján, hogy mit tartunk jónak és mit tartunk rossznak. Hogy mi az, ami szerintünk helyes és mi az, ami szerintünk helytelen. Hogy mi az, ami tiszta és mi az, ami tisztátalan. És nagyon izgalmas egyébként, ha rajtam múlna, akkor középiskolától felfele tanultanánk nem csak magyar nyelvtant, hanem nyelvfilozófiát is. Mert a magyar nyelvben, kedves testvérek, van kettő határozó szói mutató névmás. Senkit nem fogok nyelvtan szigorlatra rángatni, egyből mondom, hogy mi ez a kettő. Ez az így, meg az úgy. Az archaikus nyelv használatban, vagy a tájnyelvi emlékeiben az imígy, meg az amúgy. És azért hozom ezt a kettőt ide, mert már egyből a nyelvi szinten érzékelődik az, hogy mi kategóriákat állítunk fel nagyon sokszor. Én így gondolom, te úgy gondolod. És ez már két egymásnak ellentmondó kategória. Nagyon sok esetben a hétköznapjainkban. És ez alapvetően nem baj. Mert ez a kategorizálás, kedves testvérek, az embert segíti a döntéshozatalban. Az embert segíti a túlélésben. Az embert egy csomó konfliktusában megsegíti, mint egy mankó. De itt jön a második dolog. Ezek mankók. A liturgiai szabályok is mankók. A keresztény egyház keretei is mankóként adatnak. És alapvetően az Isten nem bekategorizálható így, vagy úgy. Mert az Isten alapvetően ezeket a kategóriákat a maga mankó voltjukban kezeli, és hogyha akarja, bármikor felrúgja és újra fogalmazza őket. És amikor szombatnapon az Úr Jézus meggyógyítja a viszkórost, akkor a szombatnapnak a nagyon beton keményé váló mankóit egész egyszerűen felrúgja. És azt mondja, hogy akkor most kanyarodjunk vissza oda, hogy honnan is fakad ez az egész. Söpörjük le róla a tradíciót. Rúgjuk fel azokat a szabályokat, amiből ti nem mertek kimozdulni, mert azt gondoljátok és azt hiszitek, hogy ez csak így lehet helyes. És másképpen nem. Az Isten szeretete nem korlátok közé van szorítva, kedves testvérek. És az a nagyon izgalmas az Isten korlátok nélküli szeretetében, hogy mi nagyon sokszor megpróbáljuk ezt a szeretetet értelmezni, hogy a magunk nyelvére le tudjuk fordítani. És innentől kezdve kezdjük korlátok közé nyomni mi magunk az Istennek a szeretetét. Ugyanez volt a sabattal, és ugyanez van akkor is, amikor a kereszténység játssza a farizeust. Mert az Isten szeretete az nem korlátok közé szorítandó. Mi a fontosabb? A pihenés, vagy a könyörület? Mi a fontosabb az Istennel megélt közösségi időben? Az, hogy én csak figyeljek az Istenre passzívan, és fogadjam be azt, amit mond, mármint ilyen értelmi szinten fogadjam be azt, amit mond, vagy kezdjem el hagyni azt, hogy ez engem meg is változtasson. És nem tudnak a farizeusok mit kezdeni a Jézusi szeretetnek a végtelenül aktív megnyilatkoztatásaival. Az szembe megy az ő gondolkodásukkal. Az botrány számukra. De kedves testvérek, az Úr Jézus nagyon sokszor botránya mi számunkra is. Nagyon sokszor szembe megy a keresztény gondolkodással is. Ha egy ilyen nagyon széles ívben ránézünk a keresztény egyház történelmére, akkor azt lehet látni, hogy a Krisztusban megmutatkozó szeretet, az nagyon sokszor botrányként fejeződik ki a hétköznapok talaján. Botrány a zsidóknak, úgyhogy amint a Krisztus feltámad, egyből üldözik a keresztényeket. Botrány a rómaiaknak, mert nem tudnak vele mit kezdeni, Krisztus után 64-től több hullámban üldözik a keresztényeket. Akkor van némi konszolidáció, meg megnyugvás, meg hagyjuk pihenni a kardokat, és utána küzdeni kell azért, hogy a keresztény egyházat ne tépjék szanaszét a belülről megfogalmazó eretnekségek, amiket egyébként a társadalom támogat. És most nem szeretnék egyháztörténet leckét tartani itt a arianizmusról, ami a mai napig velünk van, csak most már máshogy hívják, meg a konstantinápolyi hitvallásnak a megfogalmazásának a kereteiről, de hogy ott rettenetesen sok botrányt meg kellett ám a keresztény őseinknek vívni, a maguk hétköznapjaiban, a maguk társadalmával szemben, mert a Krisztus keresztje egész egyszerűen szembe megy a normákkal. Sokszor szembe megy a normákkal. És nem azért, mert bántani akar. Nem azért, mert bármi problémája lenne ezen normáknak a gyökereivel, hanem azért, mert ezek mankók, és mi néha elfelejtjük, hogy ezek a mankók mire valók. Azt gondolom, hogy nem csak én vagyok, aki még az a klasszikus módszert annál tanult írni, olvasni, hogy Klári néni jött, és a vonalas füzet alá, a lapja alá berakta a szamárvezetőt. És akkor a betű elemeket, meg aztán később a kis és nagy betűket úgy gyakoroltuk, hogy Szamár vezetőt írtunk át újra és újra és újra. Aztán eljött az a pont, amikor Klári néni jött, és mondta, hogy akkor gyerekek most Szamár vezető nélkül. Reprodukáljátok azt, ami már a Szamár vezetővel belétek íródott. Ami már ott van az izommemóriában, mert ezer és egyszer átírtátok. Most próbáljátok meg enélkül. Azt kell egy picit meglátni a mi kategorizálásunk közepette, hogy az Isten szeretete az nem egyszerűen passzívan meg akar bennünket szólítani, hogy fogadjuk be, hogy hallgassuk, hogy legyünk ennek fogyasztói. Az Isten, kedves testvérek, mindig történik. A teremtésben is történik, és a megpihenéssel is történik, és a Krisztusban is történik. Amikor arról gondolkodunk, hogy mire való a szombat, hogy mire való a vasárnapi Isten tisztelet, akkor egy picit azt kell szerintem végig gondolni, hogy milyen élményekkel megyünk haza ezekből a találkozásokból. Hogy mit viszünk magunkkal az Istenből. Hogy az utána hétfőtől a következő vasárnapig, vagy a következő lehetőségig, amíg eljutunk az Istennel való közösségbe, mi az, amit változtat rajtunk. Miből fakad a szombat? Miből fakadnak a mi ünnepeink? És azért azt, hogy tényleg vastagon szeretném aláhúzni, hogy az Isten történik, mert hogyha előveszünk a lelkünk mélyéről egy-egy karácsonyi élményt, vagy egy-egy húsvét hajnali élményt, és elkezdjük azt megbolygatni, hogy az miért fontos számunkra az Isten hitünk szempontjából, akkor azért, kedves testvérek, mert az valami élményt mutat. És ez az élmény, ez mindig valami történéshez köthető. Az ünnepet nem a fények teszik, akkor sem a szépek. Az ünnepet nem a liturgiai szabályok fogják keretezni és megfogalmazni, akkor sem, hogyha azok kézzelfoghatóak, vagy jók, vagy könnyen bevethetőek. Az ünnep attól lesz ünnep, hogy van benne találkozás. Van találkozás az Isten végtelen szeretetével, amit nem kell emberi kategóriákba belegyömöszölni. Hanem egy picit bennünket is arra hív, hogy az emberi kategóriáinkból mozduljunk ki. Az már úgy kimarad a sabat ünnepéből, és ezt nem bántásból mondom, hanem szerint szeretettel. Hogy az Isten a hetedik napon nem csak megpihent, hanem a második teremtés történet alapján az embert a saját munkatársává teremtette a teremtés fenntartásával kapcsolatban. A Krisztussal kapcsolatban megint el kell mondanunk azt, hogy az Úr Jézus Krisztus nem csak, mintha idézőjelbe kell tenni most ezt a csakot, az Úr Jézus Krisztus nem csak meghalt értünk és feltámadt értünk, hanem azért elhangzik egy ilyen mondat is a Bibliában, hogy menjetek el és tegyetek tanítvánnyá minden népet. Nem passzív befogadói vagyunk az igének, kedves testvérek. Ennek a teremtésnek mi vagyunk az egyetlen olyan elemei, akik képesek szavakban, tehát ha úgy tetszik, igében gondolkodni. És az ige mindig cselekszik, az ige mindig történik. Az ige az sosem passzív. Miért gyógyítja meg szombatnapon az Úr Jézus a viszkórost? Mert szeretetből megteheti. Mert irgalomból meg is teszi. És miért a farizeusok között teszi ezt? Azért, hogy észrevegyék a farizeusok, hogy nem a maguk árkai mögé kell becsomagolni az Isten szeretetét, hanem azt kell észrevenni, hogy az Isten hogyan fogalmazza őket újra. Jók a mankók. Ha nem megy nélkülük a lépés, tartsuk meg őket. Nagyon jók a szamárvezetők. Ha nem megy nélkülük, akkor tartsuk meg őket. De van az elhívásunknak az a pontja, amikor fel vagyunk szabadítva az Isten szeretetének a szabad megélésére, és ez egyébként az Istenben nem önellentmondás, mert a szeretet szabad megélése a szolgálatban nyilatkozik meg a legerőteljesebben. Mi az a szolgálat, amit én fel tudok vállalni a templomajtón kívül? A szomszédom mellett, a rám bizottak között, a társadalom széles spektrumában, vitahelyzetekben és megbocsájtásokban, olyan helyzetekben, amikor szeretet hiány van, és lehet, hogy pont engem szeretne az Isten használni arra, hogy ezt a hiányt pótolja általam. Nagyon sok farizeus van körülöttünk, kedves testvérek, zárójel, sokszor mi vagyunk a farizeusok, zárójel bezárva. És nagyon sok viszkóros van körülöttünk, akinek könyörületre van szüksége. Nagyon sok betonkemény szabály van körülöttünk, ami fantasztikusan jó gyökerekből táplálkozik, csak éppenséggel már nem látunk el a gyökerekig. Mert hagytuk, hogy rápakolja minden kor, meg minden közösség azt, amit ő gondol, és akkor most nem változtatjuk meg, mert jó van ez úgy. De nincs jól úgy. Mert nem az úgyról szól eredetileg. És ezekben a helyzetekben, kedves testvérek, most hadd játsszak egy picit Jézusunk szavaival. Nekünk is szól ám az a mondat, hogy kelj fel és járj. Használd már egy picit azt az irgalmat, amit neked átadtam. Merjél táplálkozni abból a kegyelemből, amit a keresztben érted, megfogalmaztam. És merjél szeretni úgy, ahogy én szeretek. Kategóriák nélkül. Az embert nem a bűneiben támogatva, de a bűneiben is szeretve. És igaz ez a környezetemben élőkre, és igaz ez saját magamra is, mert engem is a bűneimből vált meg az Isten. Nem támogat a bűneimben, de szeret a bűneim ellenére. Merjük ezt a szeretetet, kedves testvérek, kivinni a templomból, mert azt gondolom, hogy az Úr Jézus nem hozta volna be a templomba. Mert ketté repett a jeruzsálemi templom kárpítja. Pontosan azért, hogy mutassa, hogy ennek az utcákon a helye, a családokban a helye, az emberek között van a helye, a templom az szóljon a mankóról, hogy idejövünk, hogy megerősödünk, hogy figyelünk az Istenre, és utána ezzel a figyelemmel változunk hétfőtől vasárnapig, és merünk változtatni a környezetünkön hétfőtől vasárnapig. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, megállunk előtted, és téged kérünk arra, hogy erősíts meg bennünket az elhívásunkban. Mutasd meg, hogy a hozzánk tartozás az valójában újra fogalmazza az egész emberi létezést. Hogy folyamatosan küzd az ítéletek ellen, és folyamatosan táplál és erősít a feloldozás, a bűnbocsánat kegyelmével. Így formálj bennünket, hogy tetszésed szerint szereteted követtei legyünk. Amen.